Köszöntöm a hallgatókat, Vilmán Melinda vagyok, a délutáni koktél mai vendége, Szűcs András, a hajdúsági vakvezető és segítő kutya kiképzésért alapítvány munkatársa. Szia!
Szia, Melinda!
Azért tegezlek, mert megegyeztünk a műsor előtt még, hogy tegeződünk, és így ezt szeretném tisztázni az elején, hogy a hallgatóknak se legyen furcsa ez a tegeződés így adáson belül. Kicsit arról faggatnálak téged, hogy mesélj erről az alapítványról, amelyiknél dolgozol, hiszen ez egy nagyon szép, hát nem is munkának nevezném, hanem elhivatottságnak inkább.
A hajdúsági vakvezető és segítőkutya képzésért alapítvány debreceni székhelyű, Debrecenben hozták létre a látássérültek Észak-Alföldi Regionális Egyesülete és a Hajdúsans KHT. Ez a két szervezet alapította, és immár 6. éve működünk, 2008. augusztusa óta, és vakvezető terápiás kutyákat képzünk, illetve most folyamatban van egy hangotjelző kutya hallássérült gazda részére.
Talán kezdjük a legelején. Annyiféle kutyafajta van, hogyan tudjátok kiválasztani azokat a kutyafajtákat, amik ezekre a feladatokra a leginkább alkalmasak?
Tulajdonképp vakvezető kutya munkára minden közepes termetű kutya, amelyiknek jó az idegrendszere, egészséges, elvileg alkalmas lehet. Tehát régebben német juhászokat használtak erre a célra, de most már leváltotta a német juhászt a Labrador Retriever és a Golden Retriever. Ezek a fajták, vagy ezeknek a keresztezés, ezeknek a keverékei általában, amelyek jobban beválnak, ezek ilyen családi kutyaként is jól megállják a helyüket, együttműködnek a gazdával, könnyen boldogul velük, akár az is, akinek még első kutyája. Tehát barátságosak, és általában több a megfelelő egyet közöttük, tehát kevesebb kutya nem lesz alkalmas a munkára. Úgyhogy mi inkább a labradorokat szoktuk alkalmazni, vagy ezek keverékét. Hát sokféle teszten kell, hogy átessen egy ilyen kutyus. Ez a korától is függ, hogy mit nézünk, vizsgálunk egy ilyen rendő vakvezető kutyától. Hát ha kölyök kutyára gondolok, ilyen mondjuk 8-7-es korba, akkor a legjobb, ha már a szülőket megnézzük, hogy a szülők milyenek, azok hogy viselkednek, hogyha erre van esetleg lehetőség, akkor azt tudni, hogy a szülők voltak-e betegségek ellen vizsgálva, tehát különböző örökletes betegségek ellen szűrve. Ez is irányadó, hogy a kölyök esetleg mennyire lesz majd később alkalmas, tehát lehet nyilván egy szűrt kutyának a kölyke, lehet, hogy kevésbé fordul elő, hogy beteg lesz, mire felnő. Tehát erre kell gondolni. Az a lényeg a kölyök kutyánál, hogy bátor legyen, érdeklődő, ne legyen félős, egészséges legyen. Ez látszik ugye a szőrén, a kinézetén, tehát olyan helyről érdemes ilyen kutyus beszerezni. Aztán, ahogy a kutyának a kora ugye előre halad, szoktak növendékkutyákat is felajánlani, ott is azt nézzük, hogy mennyire bátor, együttműködő, tehát mennyire barátságos, inkább így mondanám. Ugye nem lehet agresszív emberekkel, más állatokkal szemben, ezek a kutyák nem lehetnek agresszívak. Nagyon nagy hangsúlyt szoktunk a szocializációra fektetni, akár egész pici kölyökkorba, korai szocializáció, vagy egy ilyen utólagos fokozatos szocializáció, ugye egy olyan helyről kerül hozzánk egy növendékkutya, amelyik mondjuk egy kertvárosi környezetben nem sokat sétáltak vele, vagy abszolút nem sétáltak. Ez még nem azt jelenti egy 6-8-10 hónapos kutyánál, hogyha jó az idegrendszere is, hogy esetleg ezt nem tudjuk bepótolni, és nem lesz alkalmas. Tehát így zajlik a tesztelés, hogy városi forgalomban emberek, állatok közé visszük, aztán olyan egy éves kor körül egy állatorvosi vizsgálatnak mindenképp alávetjük, amely abból áll, hogy meglögenezik a csípőjét és a könyökét, ott az ízületeknek az illeszkedését állatorvos vizsgálja, és ez azért kell, hogy nehogy diszpáziás, tehát nehogy csípőficamos legyen a kutya, mert ez esetleg később a terhelés, tehát a munka során jönnek elő problémák, hogy lesántul, biceg, és akkor már ugye a sok száz munkaóra benne van, összeszokott esetleg a leendő gazdájával, és akkor derüljön ki, hogy beteg.
Nagyon sok kérdés kavarok bennem, de Itt egyet említettél is a munkaórát. Mennyi idő kiképezni egy ilyen kutyust?
Hát igazából én soha nem adogattam így össze az órákat, inkább hónapot tudnám mondani, hogy 8-10 hónapot vesz igénybe. Ugye hát az is munka, amikor mondjuk az egyik kutyával visszajövök gyakorlásból, és akkor mondjuk ide bejövünk az épületbe, és itt 2-3 kutya fekszik a kosárba, mert ugye ezt is meg kell szokni, hogy itt benn nincs játék, nincs buli, hanem pihenő van. Tehát lakáshoz szoktatás, ez is hozzátartozik, illetve ha a munkaórának veszem azt, hogy a kutyákat ugye én gondozom, tehát ott a fésüléstől kezdve ugye állatorvoshoz el kell vinni, oltásra, stb. Ivartalanítás, akkor ivartalanítás után esetleg felügyelni a kutyát, tehát elég sok, inkább úgy mondanám, hogy reggeltől estig tartó kellemes dolog, tehát kezdődik ott, hogy reggel korán, mikor felkelünk, és akkor kimennek a kutyát vécézni, egészen addig, hogy este mielőtt mi lefekszünk, még egyszer kivisszük őket megvécéztetni, és így napközben ugye utánuk a piszok összeszedés ugye az udvaron, a fésülés, a kiképzés, az etetés és minden egész napos elfoglaltság.
Nem tudom megkerülni a kérdést. Hogyan tudod megállni, hogy ne nőjön egy-egy kutyus annyira a szívedhez, hogy úgy megfájduljon a szíved, amikor oda kerül az új gazdihoz?
Mindenképp hozzánk szokik a kutya, de az a tudat, hogy egy embernek segít, illetve főleg az a nem is tudat, az a látvány, amikor segíti a gazdáját, és látva az, hogy látva azt, hogy a kutya is örül azért a gazdájának, meg a gazda is, hogy szereti a kutyáját, tehát ez mindenképp ez segít a legtöbbet. Nyilván figyelemmel kísérjük, hogy gondozza.
Kérhet segítséget később is tőletek a gazdi egy-egy dologgal kapcsolatban, ami a kutyát érinti, hogy ezt hogy tanítsam meg neki, vagy ebben tudtok segíteni később is?
Persze, tehát a kutyának a kiválasztása vagy felnevelése, a kiképzése, a gazdával való összeszoktatás, a közlekedésnek a közös gyakorlása, és utána ugye van egy vizsga, és ugye a gazda megkapja a kutyát. De nem, itt nem ér véget a mi munkánk, hanem nagyon jó a kérdés, van egy úgymond utánkövetés, ami nem csak abból áll, hogy mi fél évente megkérjük a gazdától a kutyának az egészségi lapját, amit állatorvos tölt ki, és ugye nézzük, hogy nincs elmaradva az oltása, milyen a súlya, stb. Nincsenek-e problémák, hanem ez abból is áll, hogy időnként találkozunk, erre igyekszünk, most már próbálunk minél több közös programot a gazdákkal, kirándulást és ilyen közös programokat kitalálni, tehát ott figyelemmel tudjuk kísérni, hogy boldogulnak, hogy viselkedik mellette a kutya. Ha probléma adódik a közlekedés során, akkor ezt, hogyha jelzik, próbálunk segíteni, megoldani a problémát, illetve új útvonalat kell begyakorolni, mondjuk elköltözik a gazda új lakóhelyre, vagy munkahelyet vált, akkor egy új útvonalat szeretne megtanulni, akkor ebben is próbálunk segíteni.
Azok az emberek, akik olyan helyzetben vannak, vagy úgy születtek, vagy egy betegség folytán úgy alakul az életük, hogy világtalanok lesznek, mi módon juthatnak hozzá egy ilyen kutyához? Tehát hogy kell elindítani egy ilyen folyamatot? Mert szerintem sokan vannak, akik szeretnének, talán a hallgatók közül is, de nem tudják, hogy merre induljanak. Ebben segítsünk.
Egy picit kijavítanálak, tehát a látássérült emberek nem világtalanok, tehát látássérült emberek, ők tehát a szervezetünket úgy tudják elérni, hogy hát van honlapunk, van Facebook oldalunk, vannak rendezvényeink erről, hogyha hallanak, illetve látássérültek egyesületeivel is van kapcsolatunk, és hát jeleznek felénk, hogy ők szeretnének vakvezető kutyát. Hát ez még csak egy ugye, ez egy igénynek a felmerülés, hogy ők szeretnének kutyát. Mi személyesen találkozunk velük, elmondjuk, hogy azért, illetve ki is lehet egy-egy kutyát próbálni, elmondjuk, hogy azért ez kötöttségekkel is jár, hogy a kutyát akkor is le kell vinni vécézni, vagy ki kell engedni, hogyha szakad az eső, hogyha mínuszfokok vannak. A kutyának az egészséges tartás ugye anyagi teherrel is jár, tehát nem csak egy kutyuli-mutyuli, hanem ugye ez anyagi vonzata is van, és hogy ez körülbelül milyen összeg, és hogyha ugye felelősséggel ők szeretnének továbbra is kutyust, akkor vakvezető kutyát, akkor egy igénylő lapot kitöltenek, akkor mi ezt felmérjük, hogy ők önállóan hogy tudnak közlekedni. Próbáljuk egy, hogyha az önálló közlekedés még nem megy, akkor egy rehabilitációs központhoz irányítjuk a leendő gazdát, ahol az alapokat el tudja sajátítani. Tehát a közlekedésnek az alapjaik, a tájékozódás, az a egyik legfontosabb a kutyás közlekedésnél, nagyon jól kell tudni tájékozódni. A úttesten, tehát a kereszteződésbe való áthaladásnál a forgalomnak a analízise, tehát figyelése, hogy mikor lehet átkelni az úttesten, és ez nem a kutya dönti el. Tehát vannak olyan dolgok, amiket a gazdának el kell sajátítania, aztán ugye hát menet közben többször is tudunk találkozni, amíg ugye a kutya kiképződik, hogy ki tudják esetleg próbálni, és hát ez egy hosszú folyamat, akár egy fél év, vagy egy év is, vagy még több, mire egy megfelelő kutyát tudunk a gazda mellé találni. Tehát itt nagyon fontos nekünk az, hogy mennyire, hogy is mondjam, az erőnléte milyen a gazdának, tehát a testi adottságai, hogy egy temperamentumosabb kutya való mellé sokat szokott gyalogolni, jól bírja magát, vagy keveset mozog, esetleg az, hogy ugye kutyák között is van olyan, amelyik mondjuk erős hangoktól nyilván nem fél, de van olyan, amelyik egy lágyabb, kedvesebb, úgy mondjuk ilyen lányos kutya, tehát egy ilyen kedvesebb, hogy mondjam, temperamentumú, vagy ember mellé való, de ugye van olyan, aki egy kicsit olyan, ugyanúgy szerette a kutyát, de nem annyira ilyen mézesmázosan beszél, kommunikál a kutyával, olyan kicsit olyan katonásabb alkatú, persze, hát ott van olyan kutyus, amelyiket ez abszolút nem zavarja, tehát úgy próbáljuk összeválogatni a párost, hogy jól boldoguljanak majd.
Igen, tehát akkor ezek szerint a pár mindkét felének megfeleljen, a kutyusnak is és gazdinak is.
Igen, hát ez nagyon fontos, hát hosszú távon nem is lenne jó a páros akkor.
Pont ezt szerettem volna mondani, hiszen ez nem egy-két napra szól, ez a barátság, hanem ez nagyon hosszú időre köttetik.
Igen.
Említetted a beszélgetés elején, hogy nem csak vakvezető kutyusokkal foglalkoztok. Mesélj egy kicsit a többi kutyusról is, hogy milyen kiképzések vannak még nálatok.
Hát a vakvezető kutya képzéssel kezdtük, aztán folyamatosan voltak érdeklődők, akik szerettek volna kutyaterápiázni, vagy azért, mert tanár diplomával rendelkeznek, és ez érdekelt őket, vagy gyógypedagógusi ilyen helyen dolgoznak, vagy ilyen tanulmányokat folytatnak, és hát elkezdtünk terápiás kutyákat is képezni, most már van 6 önkéntesünk, aki saját vizsgázott kutyájával járnak sérült gyerekekhez főleg, fejlesztő terápiát végeznek gyógypedagógusok mellett, és hát gyakorlatilag a segítő kutyáknak a típusai, ugye nem csak a vakvezető kutya, legtöbben ezt ismerik, hanem mozgássérültet segítő kutya is van, hallássérültnek is van hangot jelző kutya, amit említettem, hogy mi is képzünk egyet, terápiás kutyák vannak, illetve létezik személy segítő kutya, olyan, mint egy terápiás kutya, csak egy családban él, és illetve rohamjelző kutya, azt hiszem, hogy mindet elsoroltam, hát ilyen segítő kutya típus van most ugye Magyarországon, mi 3-at képzünk, tehát hallássérültnek képzünk most segítő kutyát, a terápiás kutyát és a közvetőt.
Ennek a 3 képzési forma mennyiben tér el egymástól, illetve mennyiben különbözik? Nyilván az alapok mindenhol ugyanazok.
Gyakorlatilag, amelyik kutya gazdának segít, az hogy is mondjam, inkább egy emberrel dolgozik, legalábbis amikor már a gazdával összeszokott, levizsgáztak, ugye azt szokja meg, hogy egy embernek segít, konkrétan a gazdájának.
Ő egy gazdás kutyus lesz.
Hát igen, tehát végül is ahhoz az emberhez kötődik jobban, annak segíti a 20 nap 24 órájában úgymond az életét. Ugye ez a vakvezető kutya, vagy jelen esetben, amiről beszélünk, a hallássérültet segítő kutya. Még például a terápiás kutyánál arra törekszünk már a képzés során, hogy amikor a kutyus már kezdi elsajátítani azokat az alapfegyelmező dolgokat, hogy minél több emberrel dolgozzon együtt, tehát itt egymás kutyáit is cserélgetjük, mert ott az a cél, hogy bárkinek végrehajtsa majd a feladatot, tehát ott ezeknél a kutyáknál annyiból másabb, hogy a képzés, hogy egymás között is cserélgetjük, illetve másokkal dolgozik a terápiás kutya, nyilván a felvezetőjének a kontrollja az kell a kutya fölé, de másoknak is engedelmeskedik, illetve külön vannak olyan gyakorlatok, amire rá, tehát egy kicsit úgymond ráerősítünk, az, hogy hirtelen sokan körbeveszik a kutyát, átölelgetik, stb., ami a terápiás kutyának a vizsgájánál fontos. Vagy például élelmet ad oda egy idegen, amit idegen is el kell, hogy tudjon venni a kutyától, tehát ilyen dolgok vannak, ott a vizsgán egy velős csonttal kell ezt megoldani, még ha többi segítő kutyánál, amelyik gazdához kerül, ott másabb irányú a képzés, bár azoknak is kell bírni, nyilván a vezető kutyának is a tömeget, áruházba való mozgást, tehát sok minden megegyezik. Hát, ami talán ez itt a legfontosabb, illetve hát képzés szempontjából igen, az, hogy az egyik az egy embernek segít, tehát a vakvezető mondjuk, míg a terápiás az több emberrel is dolgozik, talán ez a legnagyobb különbség. Szoktuk is mondani, hogy kezdő vakvezető kutyát, tehát mindig meg kell kérdezni egy kutyánál, hogy meg szabad-e simogatni. De előfordul, ugye a gazda nem lát, hogy elkezdik simogatni, mert hogy milyen barátságos, akár egy útesten való átkelés közben is, akik szemből jönnek, már több alkalommal volt ilyen, egy lépcsőn való közlekedésnél, vagy csak egyszerűen várnak egy járműre mondjuk egy megállóban, a kutyának ugye kiad egy vezényszót a gazda, hogy feküdjön mellette, csak azt vesz észre, hogy a kutya esetleg elmozdul a helyéről, és utána derül ki, hogy simogatják, mert ő ugye nem látja.
Igen. Mit tanácsolsz az embereknek, hogy hogyan közelítsenek egy olyan kutyus felé, aki, idézőjelesen mondom, aki éppen dolgozik?
Hát úgy kell egy dolgozó kutya felé közelíteni, én szerintem, mintha ott se lenne. Tehát természetesen ugyanúgy megyek az utcán, nem kell vele kommunikálni. Van, aki már mondja, hogy jaj, ő nem nyúl hozzá, mert tudja, hogy nem szabad simogatni, mert munkában van a kutya, ugye látja, hogy hámba gyakorlok egy vakvezető kutyával, várjuk a busz, de azért elkezd utyuli-putyulizni, beszél a kutyának, hogy jaj, de kis aranyos, vagy nem szabad, hogy megsimogassalak. Látom, hogy a kutya meg figyel rá, és akkor mondom, hogy hát nem csak simogatni nem szabad, hanem ne kommunikáljon inkább a kutyával, mert hát ez a kutya most érti, hogy ő hozzá beszél. Nyilván azért megszokják egy idő után, főleg egy rutinosabb kutya, hogy nem szabad, hogy úgymond tudomás vegyen arról, hogy egy kéz végig
simítja. Ki tudja kapcsolni a kutya ezt magában?
Hát ez is különbség a két, például a terápiás és a többi kutya között, hogy még terápiás kutyánál, amikor bemegyünk egy helyre dolgozni, akkor ugye rátesszük a hámot, majd utána ott bent van, úgyhogy levesszük, mert egy trükköknek mondjuk ilyen hempergés vagy különböző trükkök végrehajtásánál az zavarná esetleg a kutyát, vagy nem lenne előnyös, hogy rajta van, de ugye a kutya tudja, hogy ott most munka folyik, és ugye a terápiás kutyának az egy jelzés, hogy megyünk be oda a gyerekekhez, már tudja, amikor több egyszerre ugyanoda érkezünk, hogy mi fog következni rajta a hám, viszont a vakvezető kutyánál, hogyha a hám rákerül, akkor nincs, én úgy szoktam mondani, ilyen furán hangzik, hogy nincs buli. Tehát nincs bulizás. Tehát ha hámba van a kutya, akkor nem labdázunk, olyankor nincs vécézés. Ha vécészettem, akkor leveszem róla a hámot. A hám az olyan, mint egy egyenruha, tehát egy mondjuk egy rendőrnek, vagy nem tudom, egy tűzoltónak, amikor szolgálatban van és egyenruhában, akkor nyilván vannak dolgok, nem lehet nekik focizni, meg presszóba ücsörögni, tehát hogy is mondjam.
Igen,
ez a kutyának egy olyan jelzés, hogy ő most dolgozik.
És akkor
nem a simogató kezek felé, ugye, nem foglalkozhat annyira vele. Viszont, hogyha valaki nagyon szeretné megsimogatni, van rá idő és lehetőség, akkor úgy szoktam, hogy jó, ha leszálltunk mondjuk a buszról, majd meg lehet simogatni, mondom mondjuk az anyukának, meg a kisgyereknek, leszállunk, leveszem a hámot, és akkor mondom a kutyusnak is, hogy nézd, itt a kisfiú, és akkor mondom, na meg lehet simogatni, és akkor érti jobban a kutya egy idő után, megérti, hogy...
Most lehet.
Most lehet. Persze, hát nyilván, aki látássérült egy idő, tehát hogy is mondjam, nem így fogja ezt megoldani, de egy kezdő kutyánál ez nyilván külön kell választani, hogy most mikor van úgymond, hogy ő barátkozhat, mikor van az, hogy most munka van.
Én nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket megosztottad velünk, nagyon-nagyon sokat tudnánk szerintem még ebben a témában beszélgetni, de sajnos véges a műsoridőnk, és én köszönöm Szűcs Andrásnak, a Hajdúsági Vakvezető és Segítő Kutya Kiképzésért Alapítvány munkatársának, hogy rendelkezésünkre állt, és ennyire sok hasznos információt megosztott velünk. Köszönöm szépen neked!
Én köszönöm a megkeresést!
A délutáni koktélban Vilman Melindát hallották, most pedig visszaadom a szót Kövér Renátának, a szerkesztő műsorvezetőnek.